A gyermekvédelem kapcsán az elmúlt hetek tükrében érthetően többet foglalkoztunk. Elfogtunk egy könyvet, ami nem most jelent ugyan meg, viszont nagyon is aktuális, ez pedig a Légy te is bánthatatlan, Vámos Robi könyve. Az alcíme az, hogy maradj önmagad, bárki is történik. Ezt is ki fogjuk ugye bontani. Létezik-e olyan, hogy bánthatatlan? Egyesek szerint nem, hiszen az emberek mindig is fogják egymást bántani. Ez nagyon erős kijelentés. És kérdezem is a szerzőt, itt van velem Vámos Robi, szervusz.
Szervusz, és üdvözlök mindenkit.
Szóval az első és nagyon fontos kérdés az az, hogy tényleg szar-e az ember?
Igen, és nem is, és igazából nem ez a kérdés, tehát nagyon jó. Nem biztos, hogy az embernek a hibáit kéne keresni, hanem azt kell meglátni, hogy mi az, ami jó, csak ezt nem annyira ilyen hiper PC és hiper pozitív szemlélettel, ahogyan sokan csinálják, hogy most vagyunk bele a tükörbe, és akkor minden jó lesz, hanem hogy mindennek van egy jó oldala, tehát minden trágyának van egy olyan része, amelyik szép, én azt gondolom. És hát általánosságban nem kijelenthető, hogy az ember rossz, de az biztos, hogy nem minden pillanatban azért teszünk, hogy a másiknak jó legyen, sőt.
Egy egész könyvet szántál annak, hogy a bánthatatlanságról beszélj. A gyerekek tudjuk, hogy bántják egymást. Valahol ez a fejlődés része, hogy bántják egymást, megvédik magukat, megvédik egymást. Miért szükséges szerinted az, hogy mégis a bánthatatlanságról beszéljünk? Nem rossz iránya az szerinted, hogy egy ilyen burkot vonunk a gyerekre, és akkor ugye lehet itt említeni akár a helikopterszülőket, vagy azokat, akik túlaggódják a gyereknek az iskolás és az intézményes életét.
Ez már nem az első olyan könyv, amit írtam, hogy a címét meg kell cáfolni.
Aha.
Tehát a Légy te is bánthatatlan, ugye itt azzal indítottad te is, hogy létezik egyáltalán ilyen, szerintem nem. Sőt, én gyakran javaslom, ugye ez már az óvodába kezdődik, hogyha piszkál a Dezsőke, akkor ne figyelj oda, vagy menj el onnan, vagy bújj el, vagy ha a szünetben az udvaron piszkálnak, akkor ne menj le. Tehát hogy lényeg az, hogy mi nekünk azoknak kell megváltozni, akiket szekálnak, és nem azoknak,
akik szekálnak.
Ez a nézőpont. Növesszünk magunk köré buborékot, és képzeljük bele magunkat. Most az én nézőpontom pontosan ennek a fordítottja, ami persze azért is fura, mert hogy miért ez a címe akkor. Akkor is bánthatatlan leszek, hogyha az ellenség idézőjelben köré építek burkot. Tehát, hogyha a gondolatban őket teszem valamilyen olyan védőburokba, amitől nem jön ki belőlük az, ami nekem árthat. És ráadásul ez a bánthatatlanság, ez nem azt jelenti, hogy én elbújok a világ elől, hanem az, hogy fognak ettől még bántani, biztosan fognak bántani, tehát nincs olyan, hogy nem történik semmi rossz. És igen, meg kell vele küzdeni, csak az a kérdés, hogy én hogyan reagálok arra, hogyha bántanak. Tehát, hogy megváltozik-e a viselkedésem, kinézetem, ízlésem, működésem, cselekedeteim attól, hogy valakinek az nem tetszik, azért is az az alcím, hogy bárki is történik, legyél magadra, maradj önmagad, mert hogy nagyon sokan, főleg hát kamaszkorban, éppen a felnőttkor küszöbén nagyon sokan úgy gondolják, hogy nekik kell olyannak lenni, amilyennek a világ akarja őket, és ez szerintem elég nagy tévedés.
Van ez a könyv, ez egy munkafüzet is, és ez a megküzdési technikákat segít elsajátítani? Vagy ezek miért volt szükséges, hogy ez tartozzon egy ilyen kis jegyzetfüzet, munkafüzet?
Ugye én iskolákban tartok rendkívüli órákat, rendkívüli rajzórának neveztük el, mert rajzokon keresztül igyekszem megtanítani mindenféle olyan kérdést, ami egy osztályba felmerül. Gondolok itt az egymás elfogadása, piszkálódás, ilyesmikre. És azt vettem észre, hogy ezeket imádják, ezeket a feladatokat, és hogy miért ne lehessen egy ilyen fajta illusztráció ennek a könyvnek, ami önmagában sem egy száraz olvasmány, tehát sokan azt mondják, hogy tényleg nem tudja letenni a gyerek, de hozzá elmélyítendő ezeket. Ez a munkafüzet, ez egy ilyen játékos dolog, tehát nem arra kell gondolni, hogy ilyen drámalistát kell írni, meg hogy kik hogyan piszkáltak meg, hanem mindig a megoldás irányába vezet, egy kicsit könnyedebbé téve ezt a dolgot, és mégsem elbagatelizálva. Tehát, hogy ezek nem olyan súlyos dolgoknak látszódjanak azok, amik végül is eléggé azok.
Ha jól értem egyébként, olvasva a könyvnek a hátulján az ajánlót, sorra veszi azokat a helyzeteket, amelyek lerombolják az önbecsülést, megoldásokat ad. Létezik egyetemes megoldás az önbecsülés megtartásához, szerinted?
Egyetemes nem. Tehát ez a személyiségtípustól is függ, hogy kinek mi az, ami bántó egyáltalán. Mm. Tehát, hogy egy művész léleknek bántó az, hogyha azt mondom, hogy ilyet én már láttam. Pont elég neki azt mondani nélkül, és kész lesz egy hétre. Hogy neki nem sikerült valami újat alkotni. Egy uralkodó típusú embernek az pont elég nagy, hogy valaki nem hallgat rá, és nem követi, és azért hajlamos magába fordulni, mert senki nem hallgat rám, pedig meg akartam mondani a tutit, de nem figyel oda senki. Egy kényelmes embernek, hogyha arra kényszerítik, hogy ne legyen kényelmes, vagy vegye észre, hogy nem kéne egy órát késni, de 5 percet se, meg 1 percet se, akkor ettől is kiborul. Igyekeztem úgy megoldani, és erre kitérni, és igazából az összes könyvemben ez jellemző, hogy személyiségtípusok szerint igyekszem feltérképezni, hogy kit mi zavar. És hát ez az egész könyv úgy kezdődött, hogy elkezdtem összeírni, hogy hányféle módon tudjuk egymást szekálni.
Tehát mennyi jött össze? Megszámoltad? Hát
rengeteg, és akkor utána...
És valószínűleg a teljesség igénye nélkül.
Kinyomtattam ezeket a kis kulcsszavakat, hogy tudom én, becsmérlés, ugye a kéretlen vélemények, a kibeszélés, ezeket a szép szavakat így leírtam. Elég durván nézett ki úgy összességében. Gyakorlatilag ez lett a tartalom egyik, miután összeollóztam. De az egész a nappalimba az egész szőnyeget beterítette gyakorlatilag. Az, hogy hányféleképpen tudjuk egymást kínozni, egyébként szerintem teljesen feleslegesen.
Aha. Azt nem mondtam el az a beszélgetésünk elején, hogy te művészmentor vagy. Az pontosan mit akar, és hogyan készített fél? Azt gondolom, hogy mindenkinek szükség van egy mentorra. Azok keresnek meg téged, akik maguktól nem találnak mentort?
Nem. Én egyéni foglalkozásokon vállalok coaching beszélgetést, gyerekszülő, tehát gyerek és a szülő egyszerre vesz részt, és ebből szoktak jönni olyan tanítványok, akik aztán hosszú távon is maradnak, és kiderül, hogy a beállítottságuk meglehetősen művészi, és az enyém is az, és akkor így totálisan meg tudjuk egymást érteni. És mivel én is eléggé sokat küzdöttem azzal, hogy egy művészi beállítottságú emberként 25 évig mondjuk egy reál szakmába dolgoztam, és azt tanultam. Aztán rájöttem, hogy az nem nekem való.
Hogy
úgy érzem, hogy kutya kötelességem, hogy segítsem azt, hogy valaki ne 25 évig nyüglődjön benne. Nem volt nyüglődés, tehát ez egy tanulás.
Ugyanúgy, hogy jöttél rá, hogy ez a te utad?
Úgy jöttem rá, hogy voltak olyan feladatok, amiket a munkahelyek nyímen kellett végezni, ami nem feltétlenül az emberek javát szolgálta. Gondolok itt arra, hogy mondjuk a gép kiváltja az emberi munkaerőt, ez akkor nekem annyira nem jött be. Olyan termékeket gyártani, amitől nem feltétlenül lesz jobb vagy a környezetnek, vagy az embereknek. És akkor így arra jöttem rá, hogy ezzel, amit csinálok, nem szerzek valahogy elég örömet. Vagy elég embernek elég örömet.
Aha, meg gondolom elsősorban magadnak.
Tehát én a vasúti alkatrészeket terveztem, kapaszkodót, meg könyöklőt, meg kartámaszt, és ez nagyon jó. Mai napig nagyon örülök, amikor ilyen kocsiba utazom, mert hát nem
tudom. Tudod, hogy te tervezted?
Igen, hát nem mindent, de van olyan kocsim, igen. És akkor rájöttem arra, hogy én szeretnék többet adni. De egyébként az az érdekes, hogy azok a gyerekek, akikkel én foglalkozom, mindegyik igazából szeretne többet adni. Tehát a legtöbb esetben nem az a baj, hogy ő rá nem figyelnek, vagy nem kap eleget, vagy rosszat kap, hanem hogy ő azt, ami benne van, az nem tudja kinek adni. Nincs ez a fajta megértő közönség. És ez a bánthatatlan is valahogy innen indult, hogy a meg nem értett művészek, akik szerintem tök jó dolgokat csinálnak, vagy világmegmentő gondolataik vannak, azok nem találnak értő fülekre, vagy egy olyan közönségnek mondják el, ami minden nap, mondjuk egy iskolában, ugyanaz a közönség van, ez az ijesztő ebben, hogy 8 éven keresztül ugyanaz a közönség van ott, többé-kevésbé, hogy nem találnak megértő fülekre, és akkor úgy érzik, hogy amit ők mondanak, azzal van a baj, pedig csak a közönséget kéne kicserélni.
Igen, de ez egy nagyon érdekes felvetés, mert hogy át lehet-e arra az oldalra esni, amikor azt mondom, hogy mindenki más hülye. Igazából én mondok jót, én mondok igazat, de hogyha egy közösség, tágabb vagy szűkebb közösség egyszerűen nem fogadja el azt, amit én mondok, akkor melyik az a pont, és itt kérdezem, hogy a könyvben kitérsz rá, mi az a pont, ahol érdemes önrevíziót tartani? És a gyereket mikor lehet megtanítani önrevíziót tartani? Hogy átgondolja, hogy nem az önhibáztatásra gondolok, ne érts félre, tehát nem arra, hogy örökké ostorozza magát, hogy már pedig igen, biztos én vagyok a hülye, hanem hogy van-e az a pont, ahol egészséges önkritikát lehet gyakorolni, és ezt mikor érdemes elkezdeni?
Igen, nem ebben a könyvben térek ki erre a témára, van egy furasággal foglalkozó másik könyvem, az abszolút csak arról szól, hogy kilógunk a sorból, akkor a sorral van a baj, vagy velünk van a baj, és meddig lehet elmenni úgy, hogy ne arrogáns, makacs emberkéknek tűnjünk. Uh-huh. Tehát, hogy ha mindenki azt mondaná, hogy önmagam leszek, és mindenki más nem érdekel, akkor elég csúnya világ lenne. Tehát ez a másik véglet.
Igen.
Azt kell megérteni, és erre viszont kitérek, hogy az nem baj, hogyha mindenki, tehát 100 emberből, hogyha 3-an értenek, de azok nagyon, az már tök jó, az többet ér, mint ez a 97, aki nem, és hogy mivel kell foglalkozni. És onnantól kezdve annak a 97-nek egész nyugodtan meg lehet a véleménye, hogy én, amit mondok, az hülyeség. A könyveimre is nem mindenkinek tetszik. Valaki a cím alapján, vagy minek, hát nem. Vagy volt egy, ugye a furaságról szóló könyvnél, a szülő azt mondta, hogy nem meri odaadni a gyerekének, mert nehogy furának gondolja magát. De hát pont erről szól az egész. Tehát, hogy olyan, és utána pedig megírta, hogy úgy érzi, hogy nincsenek barátai, és hogy furának érzi magát. Hát akkor nem teljesen értem, hogy...
De odaadtad az anyukának a könyvet, van, és ezt mondta, hogy hát ezt most nem biztos, hogy odaadom?
Hát megvették, igen, és akkor hát, hogy nem tudom, nem tudta gondolni, hogy jó-e. Mert ugye valaki megsértődik azon, hogy te fura vagy, de hát az, ahhoz jó lenne látni az egészet, tehát a cím alapján nem érdemes ítélni. Főleg nálam, mert direkt olyan címet adok, ami ellenpontokat is azért tartalmaz bőven. Szóval szerintem onnan lehet észrevenni, hogy valaki túltolta, hogyha valaki vezéregyéniség, mondjuk egy uralkodó típus, és még művész is, és ilyen hősködik, abból elég csúnya lázadás tud lenni. Én nem ezt támogatom, aha, hanem azt, hogy a békés együttélést valahogy. Tehát az, hogy mindenkinek tetszen, az biztos, hogy lehetetlen. Még egy 4-tagú családon belül is, hát most biztos, hogy nem. De ha már van olyan barátom, aki megért, és azzal mondjuk nem lázadunk, rendbontunk, hanem békésen tudjuk, hogy mi ezt így gondoljuk, akkor szerintem az tök jó. Ilyen 6.-7. osztályban ez nem megy át, akkor már nagyon nehéz lesz. Ugye ott van egy eléggé nagy gödör, és nem csak a testi-lelki fejlődés, vagy a felnőtté válás, meg ezek a dolgok, hanem olyan óriási változások, hogy mondjuk egy alsó tagozatos gyerek 4 évig egy tyúkanyó szoknyája alatt nevelkedik, aztán ez a tyúkanyó szépen fölkel, elmegy onnan, és jön helyette 8 olyan tanár, aki mindegyik mást kér és más mond, és akkor nem tudom, kinek feleljek meg, de aztán senkinek.
És akkor itt jön is a szülőnek a felelőssége.
Igen, tehát itt nagyon, nagyon érdemes elkapni meg, amit mi mindig szoktam mondani, és szoktam hangsúlyozni ezt a zero toleranciát, hogyha valakit szekálnak, ott nem retorzió zero toleranciával, hanem hogy figyelem zero toleranciával, hogy vegyük észre, hogyha valakinek, tehát az én órámon, hogyha valaki, egy csendes valaki végre megszólal, és azt lehúrogja egy másik, ugye az alaptézis, hogy minden csoportban, iskolai osztály, felnőttek, munkahely, mindenhol, a metrón, bárhol, az egész tömegben vannak olyan emberek, akik nem mernek megszólalni, de milyen jó lenne, ha mondanák, ami a fejükben van, és vannak olyanok, akik akkor is megszólalnak, hogyha annak semmilyen hozzáadott értéke nincsen. És ezzel erre egy ráültetve azt, hogy minél inkább megszólal, annál valószínűbb, hogy tényleg nincs értelme, és ő ezzel nincs is tisztában. Tehát a bölcsen hallgató gyerekek az osztályban, azok nekem világítanak, és azokat mindig kiszoktam vakerálni. És hogyha végre valaki ezek közül megszólal, és mond valami értékeset, és utána meg valaki azt mondja, hogy hát én azt tudom, meg az marhaság, meg ezt már mindenki tudja, meg álljál már le, akkor én ott azt az illetőt biztosan elő szoktam venni, és volt már az, hogy elég keményen vettem elő, és addig kérdeztem, hogy mi is volt ez, amit mondott, amíg már nagyon feszült volt a hangulat, és olyan feszült, hogy vártam is, hogy esetleg majd a szülők megírják, hogy hát arról volt szó, hogy szórakozás lesz az órán, aztán drámajátékká vált, és nem ez volt.
A gyereket.
Igen, de nem ez volt, hanem totálisan tisztába került ez a gyerek azzal, hogy tényleg szembesítettük azzal, hogy ez, amit most csinált, ez olyan hétköznapi apróságnak tűnik, de annak a gyereknek az életében egy nagyon nagy féket jelent. És onnantól kezdve legközelebb nem szólal meg. És volt olyan, hogy egy ilyen esetben utána várt otthon e-mail, hogy az órán történtekről szeretne írni a szülő. Mondom, ezt így elkezdem így, hogy most jön a fekete, vagy a fejmosás, de nem. Azt mondta, hogy végre valaki megmondta. Tehát, hogy,
wow.
Hogy nagyon hálás, és a gyerek pedig áradozott arról, hogy milyen volt az óra, miközben 20 perc arról szólt, hogy talán nem kellett volna Gizikét lehúrogni.
Aha. A szülőnek egyébként mi a felelőssége ebben, amikor mondjuk most beszélünk 6 éves, 7 éves gyerekekről, akik először iskolába kerülnek, ugye meg vannak szeppenve, vannak a hangosak, vannak a halkabbak, és ugye itt hát nagyon sok minden eldől. Szóval azt hiszem, hogy a szocializálódásnak ez egy nagyon-nagyon fontos mérföldköve, amikor iskolába kerülsz. Az óvoda is, a bölcsöde, az nagyon is, de az iskola az talán mindenek felett, és ilyenkor mi a szülő felelőssége? Hogyan tudja jól elengedni a gyereket?
Az óvodában én emlékszem, hogy amikor óvodás lett az egyik gyerekem, akkor azt mondták, hogy annyira elfáradnak az óvodától majd a gyerekek, hogy ne is tessék otthon megkérdezni, hogy mi volt. Nekem ez olyan fura volt, mert miért neked? Tehát, hogy ne fárasztuk már ott is azzal. Ugye egy kamasz meg hazamegy, levágja az iskolatársakát, és megkérdezem, hogy milyen volt? Jó volt, kész, ennyi. Volt valami? Nem. Van házi? Nincs. Este lesz házi? Nem tudom. Kész ez a... De szerintem a felelősség az, hogy igenis kell azokról a dolgokról beszélni, hogy mik történtek. Tehát olyan nincs, hogy jó van, itt van a iskola vége, akkor megyünk szórakozni, és egy szót se ejtünk róla. Ez nem azt jelenti, hogy minden témán drámázni kell, hogy csúnyán nézett rám valaki, mert ilyen van, tehát hogy nem kell mindent felfújni. De hogy mondjuk egy-két alapkérdést megér, hogy volt valami olyan, ami különösen tetszett ma? Volt valami olyan, ami különösen nem tetszett ma? Mi lenne, ha holnap egyen jobb lenne a nap, mint a mai volt, akkor mit változtatnál? Ezeket nyugodtan fel lehet tenni, vagy meg lehet tippeltetni, hogy milyen napja lesz holnap, mondjuk 1-10-ig. És akkor rögtön nem azon van a fókusz, hogy tegnap mi volt a rossz, hanem hogy holnap mire figyelünk oda.
Picit specifikusabban ezt mondjuk ki a következő részben, aztán elengedlek. Folytatjuk Vámos Robival pár perc múlva a szabad esést, maradjatok még.